Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, én pedig Péli Nagykata vagyok. Hogyan kerülnek gyógyszerhatóanyag maradványok a természetes vizeinkbe? Mekkora koncentrátumban vannak jelen? Erről lesz szó az Egészségkód műsorának következő fél órájában. A műsorvezető Kutasi Judit mellett Marosi Viktor, a vendég pedig Sevők Szilvia, a SOT egy fő gyógyszerésze, a szakmai partner pedig a Semmelweis Prémium képviseletében Kovács Róbert.
Miként kerülnek be a gyógyszerek, az antibiotikumok és a hormonkészítmények a természetes vizeinkbe? Miért rossz ez nekünk, miért veszélyes, és legfőképpen mit tehetünk ellene? A Semmelweis Egyetem múlt év végét Ne dobd ki, hozd vissza őszi kampánya kapcsán beszélgetünk mindenről. Marosi Viktor, illetve Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője beszélgetett mindenről dr. Sebők Szilviával, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerészével.
Ha nem is beszélünk számokról, beszéljünk akkor arról, hogy milyen hatóanyagokat találtak a Dunában, a Balatonban, a természetes vizeinkben, amik miatt többek között ezt a kampányt elindították.
18 hatóanyagot vizsgáltak, és ebből 14 gyógyszer hatóanyagot tudtak kimutatni a Dunában, Tiszában és a Balatonban. Ezek nem egyfajta hatóanyag, vannak ebben hormonok, antibiotikumok, tehát többféle hatóanyagot tudtak azonosítani.
Van valami különbség a folyóvizek és az állóvíz, a Balaton versus folyók ilyen típusú szennyezettsége között, vagy ez annyira nem lényeges?
Annyira nem lényeges, bár nekem gyerekkoromban mindig azt mondták, hogy a folyóvíz két kavicson átgördül és már tiszta, úgyhogy valószínűleg előnyösebb, hogyha folyóvízben van egy ilyen szennyeződés, mintha állóvízben kellene vele szembenézni.
Milyen szempontból veszélyes ez ránk nézve? Tudjuk ennek a folyamatnak a további leágazását, hogy hogyan hat ez ránk adott esetben?
Nem tűnnek el a rendszerből, tehát az élővizekben, a ott élő kisebb baktérium nagyságú, vagy egysejtőektől kezdve a nagyobb halakig mindenre hatással lehet az az antibiotikum, vagy az a hormon származék, ami bekerül a vizekbe, és ezekre hatva kifejtik a hatásokat, és ezek vissza is kerülhetnek aztán arra szintre, ahol az emberek vannak, és ott is ki tudnak fejteni a hatást, ami nem kívánatos. Mondjuk az antibiotikumokra, hogyha gondolunk, nagyon sokszor hallani az antibiotikum rezisztenciáról.
Igen.
Hogyha bekerül az élővizekbe antibiotikum, és visszakerül utána az emberek szintjére, vagy akár az állatok szintjére, amit az emberek aztán megesznek, tovább tudja fokozni ezt a hatást, és tovább romolhat az a helyzet, ami már most is elég kritikus állapotban van.
Ez a fajta rezisztencia, ez más gyógyszerekkel kapcsolatban is kialakulhat?
Inkább az antibiotikumok esetében beszélnek, hogy a baktériumok is szeretnének életben maradni. Nekik is vannak mindenféle titkos üzelmeik arra vonatkozóan, hogy ők győzzenek végül is, ne a többi faj. És amikor egy antibiotikum kúra akár az emberek vagy állatok esetében kivitelezésre kerül, akkor az a nagyfokú sokszínűség, amit közöttünk van, akár baktériumokból is, sokkal többfélék, mint mi, ez egy kicsit megbomlik. És az az egyensúly, ami korábban volt, és volt egy, van az ember szervezetében egy bizonyos fokú egyensúlya a baktériumokból, az megbomlik, egyes fajok azok elpusztulnak, mások pedig erőre tudnak kapni, és mondjuk ezek olyan fajok, amelyek már kifejlesztettek valamilyen képességet az adott antibiotikummal szemben, és ők jól elszaporodnak, akkor ez az emberre nézve nem túl előnyös, és első ezt a képességet át tudják egymásnak adni, és aztán még több lesz belőlük, és ez a populáció szintjén már nagyon előnytelen, és az embernek előnytelen, a baktériumoknak kétségkívül jó.
Tudjuk-e azt, hogy ezekből a természetes vizekből utána hogyan kerül, milyen folyamaton, vagy milyen leágazásokon kerül vissza adott esetben ivóvízbe ugyanez, vagy erről egyelőre nem nagyon van információnk még?
Én nem vagyok vízügyi szakember, úgyhogy azt nem tudom megmondani, hogy a víztisztítás folyamata az mit tud kiszűrni ezekből. Az viszont biztos, hogy bekerül a élelmiszerláncba.
Ah.
Tehát növények, állatokon keresztül végül eljut valamilyen módon az emberig is.
Igen, ezt majd egy vízügyi szakembertől kell megkérdezni, hogy milyen százalékban kerül vissza a talajvízbe az, ami az élővizekben ugye kint van, gyógyszerkoncentráció. De akkor most érjünk rá arra, hogy mit tehetünk mi ez ellen, hogy ezek a gyógyszerek és a hatóanyagok bekerüljenek a szennyvízbe, onnan pedig az élővizekbe. Elegendő-e az, hogyha ezeket a lejárt szavatosságú gyógyszereket nem kidobjuk, hanem visszavisszük a gyógyszertárba. Mi a helyzet azzal a hatóanyaggal, ami a vizelettel vagy a széklettel kerül be az élővizekbe, a szennyvízen keresztül?
Az már egy nagy lépés, hogyha nem dobjuk ki ezeket a gyógyszerhulladékokat, hanem tényleg visszavisszük a gyógyszertárába, ott leadjuk ezekbe a gyógyszerhulladék gyűjtő dobozokba. Viszont ahogy említésre került, tehát van az a része is a gyógyszereknek, amit beszedünk, ezeknek a nagy része változatlan formában ül, vagy ha nem is változatlan formában, akkor egy aktív, továbbra is aktív gyógyszerforma az, ami a szennyvizekbe kerül. Ugyanaz szennyvízrendszerek szűrik valamilyen mértékben ezeket, de nem teljesen. Tehát azért kikerül a szennyvíztisztítókból is valamilyen mértékben gyógyszerhatóanyag. Nyilván ami szükséges, tehát ami egy terápiához kell, azt be kell szedni, azt úgy kell beszedni, annyi ideig, ameddig azt a kezelőorvos javasolta, viszont azzal tudunk esetleg javítani ezen a helyzeten, hogy nem szedünk szükségtelenül gyógyszereket. Tehát azzal is tudjuk csökkenteni ezt a terhelést, ami a környezetre hárul.
Milyen volumenben visznek vissza egyébként gyógyszert az emberek, vagy még nagyon a edukatív, vagy az edukációs folyamatnak az elején tartunk, így a vidd vissza a lejárt szavatosságú gyógyszert, vagy amire nincs szükséged, vidd vissza a gyógyszertárba. Hol tart ez a folyamat?
Hát láttátok ehhez a kampányhoz kapcsolódóan, hogy több tonna gyógyszerhulladék az, amit éves szinten adóztatok. Tehát ahhoz képest, hogy azt a gyógyszert a betegnek be kellett volna szednie, mivel nem írnak neki föl többet, mint ami szükséges, ahhoz képest rengeteg gyógyszerhulladék keletkezik. Tehát ezek sokszor nem olyan gyógyszerek, amiből egy-két tabletta megmarad. Én magam is látom a saját környezetemben, hogy teljesen bontatlan dobozokat is nagy mennyiségben hoznak vissza betegek. Ezek indokolatlan költségként jelentkeznek a finanszírozó szintjén is, és nagy környezeti terhelést is jelentenek. De legalább visszahozták őket, és nem dobták ki a kommunális hulladékba.
Sajnos magam példáján is tudom mondani.
Na, hogy, Robi, ki vele?
Hát nem mondd, hogy veled nem történt még ilyen, hogy elkezdtél szedni valamit kúraszerűen, és aztán elkezdted érezni a javulást, és mindjárt sokkal kevésbé voltál belekényszeredve abba, hogy bevedd a következőt, meg a következőt, és
hát folytasd. Hát nem tudom, én tudatosabb vagyok, legalább a pénztárcám miatt. Ha már kifizettem rá, meg azt mondta a doki, hogy vegyem be, akkor én azt még végigviszem.
Hát
de
akkor én nagyon,
két pólusról
beszélünk. Akkor én marha rossz példa vagyok, mert én meg amikor így elmúlnak az első tünetek, akkor mindjárt el is felejtem, hogy ezt a gyógyszert folyamatosan szedni kellene. Lehet, hogy ezt ki is kéne vágnunk a műsorból,
teljesen jó.
Csak igaz. És gondolom, hogy nem én vagyok az egyedüli.
Így van. De a szerencsésebb az, amit a kolléga említett, hogyha amit be kell szedni, azt beszedni.
Engem mindig érdekel, hogy a gyógyszertárak mit kezdenek ezekkel a gyógyszerekkel. Mert néha azt érzem, hogyha visszaviszek egy ilyen doboz gyógyszert, egyébként hozzáteszem, ez akkor is igaz, sajnos vannak ezek a gyerek lázcsillapítók, amik ilyen fél évig jók, vagy nem tudom, 3-4 évig jók. Szóval, hogy amikor lejárt, akkor már nem merem én se úgy beadni a gyereknek.
Van ennyire rövid
használatosságú? Nagyon rövidek, igen, rövidek. Ezek a lázcsillapítók főleg nagyon rövid. És igazán el se fogy, mert ugye ezt egyszer megveszed, amikor szükség van rá, mondjuk használt 2 napig, és akkor utána megmarad a 3/4, vagy még több. Ezek valóban ilyen gyorsan lejárnak, ezek a gyógyszerek? Vagy ez egy ilyen inkább, és most elnézést marketing a gyógyszerészektől, igen, hogy ez most inkább ilyen marketing fogás, hogy minél több fogjon?
Hát ugye nem a gyógyszerészek gyártják a gyógyszert, az egy régi szép időszak volt, amikor a gyógyszerészek csinálták, akkor szemünkre vethető lett volna, ezt gyártók, gyárak.
Akkor azt fogja mondani, hogy kérdezzük meg a gyártókat.
Nem azt fogom mondani, azt fogom mondani, hogy vannak a gyógyszereknek hosszú lejárat, és vannak olyanok, hogy nem kellően stabilak ahhoz, hogy hosszú lejáratú időt adjanak nekik. Azt hiszem, arra fog kimenni a kérdés, amit visszahoznak a betegek, az valamilyen módon visszakerülhet-e az ellátási láncban.
Nem. Biztos nem.
Tehát
nem,
az a gyógyszer, az bekerül a gyógyszerhulladékgyűjtő dobozba, amit a nagy kereskedő időnként amikor megtelik, elszállít a gyógyszertárba, és utána ezek mennek az égetőbe, és elégetik őket magas hőmérsékleten.
Egyébként a gyógyszereknek
A légkörbe kerül be, bocsánat, akkor meg a légkörbe kerül be.
A vízügyek esetében teljesen tisztában az égetőknek sem ismerem teljes mértékben a felépítését, de annyit tudok, hogy ott azért mindenféle szűrő, tehát egyrészt elég a hatóanyag, tehát az égetés azért egy elég magabiztosan összetöri a molekulának a struktúráját, úgyhogy abból nem sok minden marad meg hatóanyagként. Másrészt mindenféle tisztító, meg szűrő berendezések vannak az ilyen kéményeken, úgyhogy azt hiszem, hogy abból nagyon-nagyon kevés aktív hatóanyag tud a légkörbe kerülni.
Azt akartam csak kérdezni, hogy a különböző lejáratú gyógyszerek vannak ugye forgalomban, igen, és a lejárathoz közeledve ezeknek valóban már a használhatóságuk, vagy a hatásuk az elkezd jelentősen csökkenni, vagy ez inkább csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen biztonsági faktor, mint az élelmiszereknél is, hogy maximum azt lehet ráírni, hogy 3 évig használható, de 3,5 év után pontosan ugyanolyan ízű, mint még a megybefőt, vagy az uborka konzerv, vagy a tonhal, vagy itt azért nagyon máshogy működik a gyógyszereknél ez.
Nagyon különböznek a gyógyszerek ebből a szempontból is egymástól, de amikor egy gyógyszert fejlesztenek, akkor mindenféle stabilitási vizsgálatokon megy keresztül, és megadnak végül egy ilyen optimális tárolási körülményt, hőmérsékletet. Ha azon tárolod, akkor az a gyógyszer addig, ameddig a lejárata szól, biztos, hogy nem szenved semmiféle minőségi, mennyiségi és egyéb bomlást. Utána előfordulhat, ha lejárt, akkor egy bizonyos idő után nyilván ez elő fog állni. Az van mondjuk megadva, hogy 8 és 15 fok között kell tárolni. Ez nem azt jelenti, hogy 8-on vagy 15, az azt jelenti, hogy 8 és 15 között bárhol. És mondjuk egy 3 éves lejárata, akkor biztos lesz benne, hogy amíg ez a 3 év letelik, ha így tároltad, akkor nincsen minőségi hibája annak a készítmény, nyugodtan használhatod. A gyógyszerek nagy része egyébként még lejárat után, pont ugye, hogy az uborka befőtt, vagy uborka, nem is tudom, minek hívják, nem befőtt, hanem uborka.
Kompot.
Savanyúborka, és amikor lejár a szavatossága, azért másnap megmered enni, tehát a gyógyszernél sincs másnapra valószínűleg bomlás. Ellenben, ha mondjuk 8 és 15 fok között kellett tárolni, és nyáron 38 fokon tartottad kint az autóban a hátsó ülésen, vagy a kalaptartón, akkor jó eséllyel nem fogja kibírni azt a 3 évet. Ez nem fog rajta látszani, nem lesz mérgező ettől a készítmény, csak nem fogja esetleg kifejteni a hatását, amit elvársz tőle.
A 8 és 15 között ez egy standard egyébként?
Igen. Van egy pár, ez a 2, 8, 8, 15, és a szobahőmérséklet az így jogszabály szerint 25 fok.
És a Viktor, nézek rá, te a 8 és 15 fok között, mert te biztosan így tárolod, de áruld-e nekem, hogy te hol tartod, ahol 8 és 15 fok között van, mert hűtőszekrényben annál hidegebb van. A szobában meg melegebb.
Elképzelem, hogy a fiókban annyi van.
A mélyhűtőben meg hidegebb van, szóval hol tartod
hány
ezeket?
Hány fokos a borhűtő?
Hát Robinak van borhűtő, de nekem
van
nincs borhűtő, ilyen.
Nincs borhűtő, meg óraforgató sem.
Nem tudom, egyébként szerintem
ezek ilyen sznob marhaságok szerintem.
Igen, hát nem tudom, én azt mondtam, hogy amikor rá van írva az, hogy száraz hűvös helyen, napfénytől elzárt helyen, akkor igazából nem fiókban tárom, és akkor nem éri napfény, és abba bízom, hogy azért ott, ha nincs is 8 fok, de...
És a 20 fokos szobában állod, a fiókban csak 8 van? Igen. Hogy ez hogy csinálod?
Hát elképzelem, hogy annyi van, igen.
Na jó, van, nem szívom a véredet.
Igen, szóval hogy ezek mind kihatnak a gyógyszereknek a szavatosságra.
Persze, én azt értem, de hol a manóban lehet 8 és 15 fok közötti tárolás?
Az átlagos hűtőben egyébként ennyi van. Az átlagos hűtőben 10 fok van.
Igen.
Ha nem a hátlaphoz tolja a beteg, hogy ott le tud fagyni, ha az ajtóban ilyen 10-12 fokos a hőmérséklet.
Na, de térjünk vissza a gyógyszerekre. Szóval ez a vidd vissza a lejárt és nem használt gyógyszert, vagy már nem is akarod, vagy nem szabad használni gyógyszert, ez így megy bele az emberek fejébe, vagy ez még mindig nagyon kísérleti állapotban van ez a fajta gondolkodás?
Ez elég régen indult, tehát nagyon régen el lehet érni ezeket a gyógyszergyűjtőket a patikákban, és mindegyikben, tehát minden gyógyszertárban ki van helyezve, vagy ha nincs is kihelyezve, akkor is ott van ez a gyógyszergyűjtő. Én azt gondolom, hogy eléggé elterjedt. Tehát ahol, itt az egyetemen is van 4 ilyen kis gyógyszertár, ott is vannak gyógyszergyűjtők, ezek mindig megtelnek, tehát hozzák a beteget vissza, hozzánk is a gyógyszereket szorgosan.
Az egyetemi klinikákról is összeszedik ezeket a gyógyszereket valamilyen szisztéma alapján?
Nem ez alapján, a szisztéma alapján, hogy a veszélyes hulladéknak számít, a veszélyes hulladék gyűjtőben gyűjtik őket, és ugyanígy elszállítják, égetőbb, és ugyanígy megsemmisítik a gyógyszereket, azokat nem az ilyen gyógyszertárakba kihelyezett gyűjtőkben gyűjtik.
Az előbbi beszélgetésen a Viktor utólag nehezményezte, hogy én rákérdeztem konkrét forintösszegekre, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a Semmelweis Egyetemen milyen értékű gyógyszer fogy el egy évben, meg tudja ezt mondani a főgyógyszerész?
Több milliárdos nagyságrend. Attól függően, hogy csak a HBC-ben finanszírozott gyógyszerekről beszélünk, vagy olyan gyógyszerekről is, aminek van speciális finanszírozása van, mindegyik milliárdos nagyságrend.
Tudom, hogy nem öntől kéne megkérdezni ezt a kérdést, de mégiscsak eszembe jutott, hogy és az országban milyen nagyságrendű gyógyszer fogy el egy évben, vagy mennyit költünk Magyarországon egy évben gyógyszerre?
Hát, hogyha egy ekkora intézmény, ami 3600 ágyas, több milliárdnyi gyógyszerköltséget költ el egy év, és van mondjuk 200 fölött intézmény, ami fekvőteg ellátó, mint ekkora, mint a Szemelvész Egyetem, kevés van, de azért ez egy 100 milliárdos nagyságrend.
Meg akkor még tegyük hozzá azt, amit magánforgalomba mindannyian bemegyünk, és megvesszük, meg felírja az orvos a felhőbe, aztán kiváltjuk, aztán vagy használjuk, így vagy van. Nem. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok 100 milliárd forintról beszélünk.
Itt ugye engem az is érdekel, hogy túl azon, hogy az a gyógyszer, amit megvásárolunk, lejárhat, és akkor vigyük vissza. De mi a helyzet a bennmaradt gyógyszerekkel? Vajon van egy gyógyszer túltermelés? Erről egyébként...
Bennmaradt? Az mi?
Hát hol? Nem, a rendszerben bennmaradt. Tehát amit nem adnak ki? Legyártanak,
persze,
de nem adnak ki.
Így van, ja, így értem. Van, az is megsemmisítésre kerül, és nagyon drága a megsemmisítés. Tehát
sok ilyen van?
Ellátó biztos, hogy sok ilyen van. Nagyon nehéz, egy gyógyszergyártónak nagyon nehéz azt megtervezni, a következő időszakban mekkora mennyiségű gyógyszert kell gyártani. Szerencsére nem vagyok gyógyszergyártó, de tudom, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Tehát egy gyógyszergyárban a gyártósornak az átállítása az nem egyik napra a másikra megy. Tehát ez egy hosszú folyamat. Mindenféle minőségügyi rendszerben, gazdasági megfontolások és egyébként figyelembe véve. Tehát ez egy jóval előre kell tervezni, és ez nem mindig sikerült tökéletesen, vagy mondjuk történik egy olyan, hogy megtervezik, hogy akkor gyártanak ebből a gyógyszerből 22.522 dobozzal, és ez a piacon pont el fog fogyni, és aztán már a versenytárs mondjuk kiesik a piacra, egy minőségi miatt visszavonják a forgalmazását a készítmények, abban a pillanatban ez kevés lesz, és fordítva is előtt megtörténik, hogy pont a mi készítményünk az, ami ilyen problémával szembesül.
Egyszer csak nem fogy.
Így van, és akkor megy az egész a kukába.
Ehhez már akár használnak a gyógyszergyártók AI-t, tehát ki tudják nagyjából, vagy le tudják nagyjából modellezni az igényeket, azt, hogy mennyi gyógyszerre lesz a következő időszakban szükség. Most mondok egy profán példát, minden szeptemberben jön a influenza szezon, és akkor itt is mondogatják le a műsorokat a vendégeink. Ugyanígy tud kalkulálni egy gyógyszergyártó akár az AI segítségével?
Biztos vagyok benne, hogy használnak ilyen rendszereket, olyan sok változó van a rendszerben, hogy szerintem nagyon nehéz ezt megtippelni. Én csak az egyetem szintjén tervezek gyógyszerkészletekkel, de itt is nehéz. Ha már a influenza vakcina előkerült, nálunk szokta az egyetem tárolni a vakcinát, és minden évben nagyon nagy mennyiség marad meg belőle, tehát nem veszik fel a betegek, és nyilván nem csak nálunk van ez így, hanem az összes többi érintett intézményben, és csak az influenza vakcina.
Sebők Szilviát, a SOTE főgyógyszerészét hallották a Ne dobd ki, hozd vissza kampányról. Ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, következzenek a hírek, és persze a vasárnapi ebéd. Jó pihenést kívánok önöknek, én Péli Nagykata voltam.